Istenünk, áldunk téged ezért az alkalomért, amikor újból a te jelenlétedbe kerültünk. Köszönjük, hogy a te jelenlétedben szentség árad, és szeretnénk ebből a szentségből valamit megtapasztalni, megkóstolni ma délután is. Kérünk, segíts rád figyelni, szeretnénk, hogyha a szívünk gazdagodna, nem csak az elménk, az értelmünk, hanem ami szívünk lenne telve a te igéddel a mai délutáni alkalom után is. Segíts ezért, kész legyen a szívem, a szívünk az ige befogadására és annak megélésére a mindennapokban. Segíts így bennünket. Amen.
Thank you.
verset fogunk felolvasni ma délután. Dániel könyve második részéből, 17-es verstől a 30-ig, majd a 44-től a 49-ig. Következőképpen szól Isten igéje. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hananiának, Misájának és Azarjának. Majd irgalomért könyörögtek a mennyistenéhez, hogy e titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt. Ekkor egy éjszakai látomásban feltárult a titok Dániel előtt, Dániel pedig áldotta érte a mennyistenét. Ezt mondta Dániel. Legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat, királyokat taszít el és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat. Tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak és dicsőítelek téged, atyáim Istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát. Dániel ezután elment Arjókhoz, akinek a király azt parancsolta, hogy pusztítsa el a babiloni bölcseket. Oda ment és ezt mondta neki. Ne pusztítsd el a babiloni bölcseket, vezess engem a király elé, és én megmagyarázom a királynak az álmát. Ekkor Arjók sietve bevitte Dánielt a király elé, és jelentette. Találtam egy férfit a Júdából hozott foglyok közül, aki meg tudja magyarázni a királynak az álmát. A király erre így szól Dánielhez, akinek Baltazár lett a neve. Képes vagy arra, hogy megmondd, milyen álmot láttam, és mi annak a magyarázata? Dániel így válaszolt a királynak. A titkot, amelyre a király választ keres, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudják megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. Ő azt tudatta Nabukadnecár királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és az a látomás, amelyet fekvőhelyeden láttál, ez volt. Te, ó király, azon töprengtél fekvőhelyeden, hogy mi fog történni ezután. A titkok kijelentője pedig tudatta veled, hogy mi fog történni. Előttem pedig ez a titok nem azért tárult föl, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bármely élő emberben, hanem azért, hogy a magyarázat a királynak tudomására jusson, és megtudd, amint magadban töprengsz. Folytassuk a 44. verstől, egész a 49-ig. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt majd a mennyistene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennmarad mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A nagyisten tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata. Akkor Nabukadnecár király arcra borult, úgy hódolt Dániel előtt, és megparancsolta, hogy mutassanak be áldozatot, és töményezzenek neki. Dánielnek pedig azt mondta a király, valóban a ti istenetek az istenek istene, a királyok ura és a titkok feltárója, ezért tudtad feltárni ezt a titkot. Akkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki, majd Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek elöljárójává tette. Dániel viszont azt kérte a királytól, hogy Babilon városának ügyeivel Sadrakot, Mésakot és Abednegót bízza meg. Maga Dániel pedig a király udvarban maradt. Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a délutánon, bár kevesebben vagyunk, hiszen testvéreink egy része Újvárosba, másik része pedig teremre ment szolgálni, de hiszük, hogy Isten közöttünk van, és itt lesz és megáldja ezt a délután számunkra. Most közösen fogunk egy éneket énekelni, utána pedig Sipos Sámuel testvér szolgálata következik.
Thank you. Szeretete köszönöm a testvéreket. Három gondolatot szeretnék megosztani az igéből, ami engem nagyon foglalkoztott, és ami a szívemhez szólt, és hiszem azt, hogy a testvéreknek is mondani fog valamit. Az egyik az, hogy Dániel milyen merész ember. Azt olvassuk az igében, hogy mikor megtudta, hogy Dáriusz király ki akarja írtani, Nabukodonozor király ki akarja írtani a bölcseket, mert nem tudják megmondani azt, hogy ő mit álmodott, és a többiek, a bölcsek mind mondták, hát ilyet hogy kérsz, senki nem tudja, mit álmodik a másik ember, akkor azt olvasom, hogy ő elment, azt olvastuk itt az igéből, hogy elment, és elmondta ezt a társainak, és azt mondta, gyertek, imádkozzunk. Mert Isten ki fogja jelenteni. Milyen nagy bátorság. Milyen hit. Gyertek, imádkozzunk, mert Isten meg fogja mutatni, hogy mit álmodott Nabukodonozor azon az éjjelen. Milyen jó lenne, hogyha én is így tudnák minden nap Istenig állni, ilyen hittel, ilyen bátorsággal. És azt olvassuk, hogy Isten megadta, meg volt az eredménye. Megadta, és kijelentette Dánielnek, hogy mit álmodott a király. Kijelentette annak jelentését. És tovább úgy olvassuk, hogy ő elkezdte dicsőíteni. Elkezdte magasztalni Istent ezért. És figyeljük meg, hogy miért mert így kiállni. Miért mert így odaállni Isten elé. Azt olvassuk az igében a 20. versben. Áldott legyen Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Ő változtatja az időket, időknek részeit, dönt királyokat, tesz királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek, tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Tudta, kiben hisz, és tudta, hogy ilyen Istenhez fohászkodik. Úgy megfedett Isten, és eszembe jutottak azok a dolgok, amikor én nem tudtam így hinni. Pedig tudom, hogy hatalmas Istenem van. Tudom, hogy győzelmes Jézus Krisztusom van. Tudom, hogy adja az ő szent lelkét, és ő az ő szent lelkével vezet minden nap. És mégis sokszor olyan nehéz hinni. Mégis sokszor, mikor imádkozom, vagy lehet, mikor imádkozunk, akkor nincs meg bennünk az a hit, hogy már meg is kaptuk. De milyen jó az, hogy Isten kegyelmes hozzánk. És ma jöhetünk így, és kérhetjük azt, hogy erősítse meg a mi hitünket. Ma jöhetünk úgy Jézushoz, hogy bocsánatot kérhetünk tőle, hogy nem igazán éltünk ezzel az ő nagy hatalmával. Hogy amikor kértünk dolgokat, nem volt bennünk az, hogy igenis meg is adja, mint ahogy olvassuk ezt Dániel és az ő társa életében. Egy másik dolog, ami nagyon szíven ütött, az, hogy azt úgy olvasok tovább az igében, oda megy Ariókhoz, és azt mondja neki, hogy ne öld meg a bölcseket. Sokszor bennünk minket bántanak, sokszor rosszat akarnak nekünk, és láthatjuk ezt, ha elolvassuk az Dániel könyvét, hogy mennyiszer akartak rosszat Dánielnek és társainak ezek a bölcsek. Mégis ő azt mondja, hogy ne öld meg őket. Ne bántsd őket. Pedig mondhatta volna azt, hogy én megmondom a titkot, mert Isten nekünk kijelentette, Nekünk, négyünknek. Többet csinálj, amit akarsz. Nem, ő azt mondja, hogy ne öld meg őket, ne bántsd őket, hanem vigy engem a királyhoz. Milyen jó lenne, hogyha bennem is, és bennünk minden nap ez lenne. Úr Jézus, könyörülj rajtuk. Könyörülj szomszédaimon, munkatársaimon, azokon az embereken, akik nekem rosszat akarnak, akik kigúnyolnak. Hajolj le hozzájuk kegyelemmel. Aztán az utolsó versben azt is olvasom, hogy azt mondja Dániel, mikor Nabukodonozor azt mondja, hogy úgy olvasok az igében, hogy megbízza őt nagy tisztséggel, úgy olvasok az igében, hogy azt mondja a királynak. De Uram király, én azt kérem, hogy bízd meg az én három társamat. Micsoda alázat. Isten neki jelentette ki. Isten őt vezette. Mégis azt mondja, hogy ne engem, ezt a három társamat. Bízd meg a tartomány vezetésével, a birodalom vezetésével. Van bennem ilyen alázat minden nap, hogy azt mondjam, hogy nem én, ők. Az én társaim, az én testvéreim. Ők a valakik. Nélkülök én sem megyek. És olyan jó, hogy ebbe a gyülekezetbe tartozhatunk. És olyan jó, hogy egymásért imádkozhatunk. Hadd gondoljunk nap, mint nap, így egymásra. Szeretettel, örömmel, egymást különbnek tartván magunknál. Most énekelni fogunk, és mivel nincs énekkarunk, ők elmentek szolgálni, így hadd énekeljünk közös karban, és énekeljünk örömmel, boldogan. Énekeljünk úgy, mintha az énekkar énekelne, hangosan, dicsőjtsük Istenünket.
Thank you.
Most 100 Krisztóf el fogjuk meghallgatni egy szolgálattal, utána újra énekelni fogunk.
Gondolatok Dániel titkáról. Fürkésző tekintetünk a múltba réved, keressük a bátorító példaképet. Föltárják titkukat a messze századok, s egy-egy beszélő, vonzó arc felénk ragyog. Dániel is ember volt, gyönge törékeny, két oldalával szólal meg minden érem. De Isten tervének utat nyitott lelke, de ő ezt gyarló önmaga fölé emelte. Így nőtt nagyjá benne a seregek ura, a hűség az égen új csillagot gyújtva. Isten ma is engedelmes lelket keres, kiben égi szikra tündöklő láng lehet. Ne okozzunk urunknak azzal bánatot, hogy szívünk satnya marad, bús élő halott. Engedjük, hogy szent égi tűz gyújtsa lángra, csak így lehetünk másoknak fénylő fákja. Amen.
Testvérnők kérésére szeretnék egy kis bepillantást adni abba, hogy hol is voltunk mi egy bő hete. Ugyanis múlt szombaton Zilahon rendeztek egy kerületi női konferenciát, és nagyon szép számba mentünk el innen Szatmáról is. Mikrobusz béreltünk, mert már nem volt annyi sofőrünk, ahányan mentünk volna, és még néhányan csatlakoztak Újvárosból hozzánk. Egy nagyon áldásos alkalom volt, merem mondani, és mivel csak egy néhány gondolatot hoztam onnan, bátorítom, hogy akit érdekel, az megnézheti az interneten teljes egészében a Zilahiak YouTube csatornáján, ott van. A téma az volt, hogy egység a generációk között. Rögtön egy játékkal indítottunk, ami nagyon jól bevezetett minket már a témába, és felvázolta nekünk azt. Ugyanis úgy történt, hogy egy néhányan előre mentek, és a legelső személy elmutogatott egy mozdulatsort az utána következőnek, úgyhogy csak az az egy látta őt, a többiek nem. És az pedig tovább kellett mutogassa majd a következőnek, és így ment sorba. Mindenki elmutogatta azt, amit látott, és amire emlékezett abból, amit látott. Ez az volt, hogy ásnak egy gödröt, elültetik a magokat, meglocsolják a földet, és majd felnövekedik a növény, kiterjeszti ágait. Hát elmondhatom, hogy a legutolsóig nem torzult el nagyon a történet, ki lehetett találni, hogy miről van szó, de együtt megállapítottuk azt már az elején, hogy milyen fontos a látott, a kapott minta, és mennyire fontos, hogy az eredeti mintát lássuk, mert csak úgy tudjuk jól továbbadni. Azután egy ima áhítat jött, a testvérnők buzdítottak, imádkozhattunk együtt, ez is nagyon áldásos volt. Azután bizonyságtevések következtek, néhányan kiálltak és elmondták, hogy ők személyesen hogyan tapasztalták meg azt, hogy milyen különbözőségek vannak a generációk között, hogyan történt a családjukban a csiszolódás, és érdekes, hogy a fiatalabbak az anyósukról beszéltek leginkább, az idősebbek pedig a menyükről vagy a vejükről meséltek történeteket, hogy hogyan is csiszolódnak még mai napig is, és hogy hogyan lehet egységben élni mégis a családban. Ezután következett Újvári Anikónak egy előadása, ezt is nagyon érdemes meghallgatni, sok érdekes gondolat volt benne, kezdve attól, hogy milyen sokat változott a világ egy néhány 10 vagy 100 év alatt. Régebben ugye egy ruhaviseletről, ha megjelent egy asszony, akkor a viseletéből meg lehetett állapítani azt, hogy milyen nemzetiségű, hogy milyen az anyagi helyzete, hogy férnél van-e, hogy van-e gyermeke, hogy özvegy. Ez manapság már nem nagyon van így. Ez eltörlődött, megváltozott. És talán, ha a generációkról is beszélünk, akkor már nem olyan sok évet ölel magába egy generáció. Mert annyira felpörögtek az események, és olyan gyorsan változik minden, hogy már azok sem mindig értik egymást, akik között csak 15-20 év van. Nagyon tetszett egy példa, a testvérnő elmondta, hogy fiatalabb korában járt bíráskodni versenyekre, váltófutás volt az, ahol bíráskodott, és ott úgy van, ha valaki esetleg nem tudná, hogy elindul egy valaki, visz egy botot, azzal fut. És van neki egy ideje, amikor ő fut, és a legjobb teljesítményt próbálja nyújtani. És mikor ez a kör lejár, akkor jön a következő, és át kell vegye tőle azt a botot. De van egy szakasz, ahol együtt futnak. Abba a szakaszba a következő fel kell vegye az ő ritmusát, hogy ne veszítsenek időt, amikor átadja a botot. És akkor együtt futnak. És az a lényege talán az egésznek, hogy amikor a mi időnk van, a mi szakaszunk, azt tudjuk teljes erővel futni, és hogy át tudjuk adni, fel tudja venni a következő is utánunk a tempót, és át tudjuk adni neki a botot, a stafétát. Mi azt írtam fel itt magamnak, hogy mindenki a maga idejében a maga távját meg kell fussa. Aztán azzal zárta a testvérnő, hogy a generációk közötti egység csak a szeretet által létezik. Ez az alapja mindennek. A szeretet képezi a hidat a generációk között. Majd egy fórumbeszélgetéssel zártuk a találkozót, legalábbis mi, mert mi hamarabb el kellett jöjjünk, ahol megbeszélhettük, bárki felszólalhatott, hogy milyen örökséget is kapott szüleitől, nagyszüleitől, most különösen a női ágakra reflektáltunk, és jó volt hallani egymás bizonyságtételét. Volt, akinek az volt az öröksége, hogy megláthatta, megtanulhatta, hogy mindig idejében ott lenni az imaházba, és sokan kicsit pirultunk, mert nekünk az a szokásunk, hogy nem túl korán jövünk imaházba, ha lehet, inkább csak előtte 2 perccel érkezünk. Ez is lehet egy örökség, amit megtanulunk, átveszünk az idősebbektől. Voltak olyan példákat is hallottunk, ahol 10 kilométert kellett gyalogolnia az anyukának 6 gyerekkel, de mindig hűségesen elment az úrházába, és annyira beleivódott ez a gyerekekbe, hogy ez egy örökségé vált. Hát, hogy mit adunk tovább, mi is kaptunk ugye valamit az előttünk levőktől, és kapunk, és valamit tovább is adunk. A jó Isten segítsen meg mindannyiunkat, nőtestvéreket és a férfiakat is, hogy értékeket tudjunk hátrahagyni. Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket és a testvérnőket is. Valószínűleg tudják a testvérnők, hogy hányat írunk ma a naptárba. Nagyon örülök, hogy itthon lehetek, és hogy ma szolgálhatok. Ugye ma fiatalok vannak témában, bölcsességet kereső fiatalok. És nem volt annyira rég a vizsgaidőszak, hogy ne lehessen még valamit mondani róla. Úgy benne van az az időszak, és benne vannak azok a reggeli áhítatok, amikor tudom azt, hogy mondjuk néhány óra múlva vizsgára kell mennem, és hogy milyen dolgok kavarognak bennem, úgy benne van a remény is, benne van a félelem, azért reális is vagyok, de tudom, mennyit tanultam, mit nem tudok, és érdekes élmény. Évelején elkezdtem újból az elejétől olvasni a Bibliát, és valahogy egybeesett a vizsgaidőszak azzal az időszakkal, amikor ugye Izraelnek egyre több király, egymás után jönnek a királyai, és amikor egy háború, vagy egy csata előtt áll a nép, akkor szól a király, hogy hívjátok ide a prófétát, lássuk, hogy mit fog mondani. És a prófét azt mondja, hogy menj, mert neked adom azt a népet, kezedbe adom. És ugye nagyon jó volt ez a két időzítés, nagyon szépen talált. De ugye letelt a vizsgaidőszak, és megkaptam az utolsó vizsgámnak is az eredményét, és másnap reggel felkeltem, és azon kaptam magam, hogy nincs miért imádkozzak. Már nincsenek olyan dolgok, amik direktbe úgy nagyon érintenek, nagyon közelről, és nagyon, nagyon élesen. És na most ez az időszak meg egybeesett azzal, amikor ugye a Salamon templomát felszentelik, és van az a hosszú leírás, hogy a kérubok milyen hosszúak voltak, hogy a szárnyai meddig értek, hogy az aranykopogtatóknak száma mennyi volt, és úgy voltam vele, hogy egyrészt az a tűz is most úgy, hát rossz ezt mondanom, de kialudt belőlem, és egy ilyen, hát kevésbé izgalmas részt kell olvassak a Bibliából. És úgy nyilvánvaló volt előttem az, hogy csak élményt hajhászok, amikor az Isten igét olvasom, hogy valóban szeretnék üzenetet is nyerni belőle. És azt mondtam, hogy na akkor most addig nem fogok felállni, ameddig valamit nem fogok kapni. És elkezdtem tovább olvasni ezt a részt, és azt a néhány igeverset szeretnék felolvasni. Amikor a papok kijöttek a szentélyből, az ott lévő papok ugyanis minnyáján megszentelték magukat beosztásukra való tekintet nélkül. Fölállt az oltártól keletre valamennyi énekes lévita, tehát Ászáf, Hémán és Jedutun a fiaikkal és testvéreikkel együtt fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, és velük együtt 120 harsonát fújó pap. A harsonásoknak meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengék az Úr dicsőségét és magasztalását. Amikor hangosan szóltak a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az Urat, mert ő jó és örökké tart szeretete, akkor a házat, az Úr házát felhő töltötte be, úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni a szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát. És annyira mellbevágó volt ez, hogy Isten azt mondta nekem, hogy elrendeztem azokat a dolgokat, amelyeket azt mondtad, hogy most ezekről beszéljünk, vizsgákat, megadta nekem. Azt mondta, hogy ha ezek a dolgok megvannak, akkor most foglalkozunk veled. Hogy dicsőítek, hogy szolgálom Istent, hogy járok imaházba. Nagyon sokszor, meg kell azt valljam, hogy nagyon sokszor megszokásból. És annyira megtanultam azt, hogy kijelentések után jön a közösének után lehet van egy szolgálat, a szolgálat után lehet van egy énekkar, ének utána lehet még jön egy szolgálat. És annyira tudom azt, és annyira jól tudom fújni, és olyan üres ez az egész. De amikor Istennek a jelenléte megjelenik, akkor hát ahogy le van írva ott a papok, megálltak a szolgálatból, és nem volt már mit csinálni, mert Isten ott volt. És nem mindig az újdonságnak a szele az, ami hozza Istennek a jelenlétét. Lehet, hogy a régiben is, és én ebben meg vagyok győződve, hogy a régi és a tradicionális dolgokban is Istennek a jelenléte ott tud lenni. És én arra szeretném bátorítani a testvéreket, hogy amikor jövünk gyülekezetbe, akkor, és én ezt próbálom magamon is gyakorolni, nem mindig sikerül, de igyekszem, hogy mielőtt elindulok az imaházba, próbáljak egy kicsit megállni, hogy miért megyek oda, kivel is szeretnék én találkozni, mit szeretnék én ott kapni, mit szeretnék én ott adni. És arra bátorítom a testvéreket, hogy legyünk nyitottak arra, hogy Isten mit akar nekünk mondani, még lehet, hogy egy unalmasnak tűnő leírásban is ott van az üzenet, ott van az Istennek a szava. Amen.
Thank you.
ott helyet foglal. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a délutánon. Örvendünk, hogy együtt lehetünk az Úr házában, az ő jelenlétében. Egy éneket fogunk énekelni, és utána az igéből szólok. Héten elkezdtük a Dániel könyvével való foglalkozást, és testvérünk bevezette már az elmúlt vasárnap, az első résszel. Aztán most folytatjuk ezt a megkezdett tanulmányt a második részből. Úgy gondolom, hogy Isten különösképpen szólni akar hozzám, meg akar valamire tanítni, hiszen gyülekezetben is elkezdtük ezt a sorozatot, de a tini csoportban is pont múlt vasárnap kezdtük el a Dániel életével foglalkozni, illetve körülbelül egy másfél-két hete fejeztem be az Ezékiel könyvét, és tudjuk, azután következik a Dániel könyve. Hogy Isten harmad, vagy három ízben is akar hozzám szólni az ő igéjéből. Bölcsességet kereső fiatalok. Felgyorsult világunkban nagyon sokszor a keresésre, az alapos keresésre úgymond nincs már idő. És ezért is mondjuk azt talán a mai generáció, hogyha valami kérdésre keresi a választ, akkor meggooglizzák, és már tudják is. De úgy gondolom, hogy sokszor természetesen hasznos az internet, és nagyon jó az, hogyha valamit hirtelen keresünk, talán olyan dolgokban, amik nem annyira fontosak, hogy valamire választ kapjunk. Talán olyan dolgokra, amik nem olyan döntőek, vagy meghatározzák az életünkre nézve. De nagyon fontosak azok a kérdésekre, hogy keressük a megfelelő válaszokat, amelyek életünkre meghatározó jelleggel, szereppel vannak. És annyira hiányoznak már ezek az élettapasztalattal dúsított válaszok, talán idősebb testvérektől, amikor is megkérdezünk olyan mély dolgokat, amiket nem találunk csak úgy itt-ott megemlítve, ahol nem találjuk a kielégítő válaszokat, csak olyan személyeknél, akik az élet tapasztalataival rendelkeznek már. Amikor a bölcsességre gondolunk, akkor talán megemlíthetünk olyan jelzőket, hogy aki bölcs, az úgy gondoljuk, hogy józan, helyesen dönt, helyes döntéseket hoz, amelyek úgy gondoljuk, hogy igaznak is bizonyulnak, célszerű az élete, tudja, hogy mit akar, meggondolt az ő tetteiben, és általában ezek a jelzők ugranak be, hogy ilyen egy bölcs ember. Igen, ám csak ezekkel a jelzőkkel az a probléma, hogy ezek a jelzők egy bizonyos személy, egy egyénnek a képességeire mutat rá. Hogy igenis ez a személy, ez az egyén képes jól dönteni, képes helyes döntéseket hozni, józanul megítél dolgokat, reálisan látja a különböző helyzeteket, de ez csak az erénynek a képessége. És nincsen közte az, hogy Isten. Nincs a képben sehol Isten. És már egyre kevesebben mondják azt el, vagy tudják azt elmondani, hogy igazából a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Abban, akiben az Úr lakik, és féli az Urat, és tőle függ, valóban az tud igazán bölcs lenni. Néhány éve egy kincskeresést szerveztünk a táborban gyerekek számára, és nagyon érdekes volt látni, hogy milyen lelkesek voltak ebben a kincskeresésben. Különböző feladványokra, cetlikre írtunk fel rejtvényeket, és ezeket, hogyha megfejtették, akkor elérkeztek egy újabb állomáshoz. Akár fára kellett ott majd mászni, akár egy patakon kellett átkelni, majd egy újabb cetlit találtak, és egy újabb rejtvényt, egy újabb feladványt, amit ha megfejtettek, mentek újból egy következő állomáshoz, és közben összeszedték a kincseket. Nagy keresésben voltak, nagy lázban voltak ezek a fiatalok, és örültek, hogy kereshettek. És nem számított a körülmény, ők mentek előre boldogan, mert lelkes keresésben voltak. A felolvasott igényben is vannak személyek, voltak említve személyek, akik valamilyen keresésben voltak. És így látjuk ugye Nabukadnezárt, aki kereste azt a személyt, aki az álmát meg tudja mondani, meg tudja magyarázni. Kereste az az embert, aki választ tud számára adni. Aztán előtérbe kerülnek a csillagjósok is, ugye a bölcsek, a káldeusok, akik talán keresték a király álmára a választ, és lehet, hogy a gondolatai között keresték azt is, hogy hogyan lehetne ezt az egészet élve megúszni. És volt Dániel, aki kereste az Istennel való kapcsolatot. Kereste azzal a hatalmas Istennel a kapcsolatot, aki a megoldást tudja adni erre az egész helyzetre. Tehát az ige szakaszunk témája a király álma körül forgolódik, és ennek körülményeiről majd előtérbe kerül a Dániel látásmódja, hogy hogyan is állt ez az egészhez, hogyan is próbált ezt a dolgot megoldani, kereste a megoldást, kinél kereste a megoldást, illetve kicsúcsosodik számunkra a mindenható Isten, aki olyan dicsőséges és bölcs, akit maga Dániel is áldott az ő hatalmas, dicső voltáért, hogy kinyilatkoztatta magát. És ahogy foglalkoztam az igével, úgy előtérbe került számomra egy szó, többször említi a titkot. És az egyik értelmezésben a titok utal a király álmára. Nagyon titokzatos volt előtte, nem tudta, és kereste erre a titokra a választ. És egy másik kontextusban pedig a titkot úgy tárja elénk, mint a titok az a dolog, amit senki emberfia nem ismerhet, csak Isten. Csak Isten, aki a mélységekből, aki a sötétségből is világosságot hoz elő, ő, aki a titkok tudója, ő ez a hatalmas Isten, és nála van minden titok. Aztán, ahogy az igét elemeztem, és az Úr lelke vizsgált, úgy vettem észre, hogy ezek a személyek, akik különböző dolgokat kerestek, különböző embertípusokat is találhatunk meg ezekben a személyekben, és fedezhetünk fel. És talán még magunkra is ismerhetünk bizonyos dolgokban, bizonyos területeken. Vajon én hogyan keresek? Vajon én hogyan állok bizonyos dolgok előtt, amikor keresésben vagyok? És az első dolog, amit szeretnék említeni, és amit úgy megjegyeztem magamnak, úgy az a Nabukadnezárok. Azok a személyek, akik az emberi, a testi keresés képviselői. És Nabukadnezár is az volt, hiszen láthatjuk a már az első pár igeversben, amit nem olvastunk fel, de a második fejezetben, hogy ő kereste, először is az volt az első reakciója, hogy ő kereste azt a szemét, aki neki választ tud adni. Próbálta emberileg megmozgatni a szálakat. Kereste a bölcseket, a csillagjósokat, ki az, aki számára kielégítő választ tud adni. És olyan sokszor talán ez az első emberi reakció, amikor mi is egy adott helyzetben vagyunk, amikor kérdés tárul fel elénk, amikor egy olyan dologra szeretnénk tudni a választ, hogy egyből keressük, na ki az, aki nekem tud segíteni? Na ki az, aki most nekem választ tud adni? És próbálok különböző szálakat megmozgatni, hogy megtudjam a választ, mert keresésbe vagyok. Aztán láthatjuk ugyancsak tovább az emberi reakciót, hiszen ilyen emberi érzelmek alatt dolgozik, és emberi érzelmek vezetése alatt van ez a király, ez a hatalmas király. És látjuk azt, hogy először is töpreng, dilemmába van. Nem tudja, hogy ki tudja majd ezt az álmot megmagyarázni. Miért is kapta ő ezt az álmot? Egy ilyen töprengés, egy dilemmába, egy szorult helyzetbe érzi magát, ő, aki mindenek fölött áll, hatalmas uralkodó, mégis egy töprengő helyzetbe kerül, egy dilemmába. Aztán tovább fokozódik ez a dilemma, és már haragba, indulatba torkolik, és ezért, hogy megtudja az ő válaszát, ezért képes gyilkolni is. És megijeszti a bölcseket, ezeket a jósokat, illetve Dániel és társaira is igaz ez, hogy ha nem tudnak választ adni, akkor ezért halál lesz, ezért halál jár. Amikor az emberi érzelmek vezérelnek és vezetnek bennünket ilyen töprengő, dilemmázó helyzetben, akkor nagyon könnyen úrrá vesz rajtunk is a harag. És akkor képesek vagyunk bármit megtenni, csak azért, hogy mi megtudjuk a választ, mert mi annyira keressük, de nem veszük észre, hogy mennyire emberileg, mennyire emberiesen próbáljuk megközelítni a dolgokat. Aztán ott vannak ugye a csillagjósok, ezek az embertípusok, akik magukat bölcsnek, mindentudónak, és mindenhez értőnek tudják magukat. Azok a személyek, akik úgy gondolják, hogy ők mindenre tudják a választ. Ők nem kell keressenek sehol sem választ, mert ők mindenre tudják. Ezek az emberek azok, akik az értelmükre támaszkodnak, az ő a maguk eszére. Én nem mondom és nem állítom azt, hogy ezek a csillagjósok, ezek a bölcsek valóban értelemben előre haladott személyek voltak. Biztos, hogy azok voltak. De most úgy tűnik, hogy ők is falba ütköztek, mert megakadt úgymond az ő tudományuk. És azt mondják, hogy ez emberileg lehetetlen. És amikor az a személy is, aki úgy gondolja, hogy az ő gondolataiban, az ő értelmében bízhat, adódnak olyan helyzetek, amikor falba ütköznek. És azt látják, hogy itt nem segít az értelem. Itt most nem segít a tudásom. Nem elég az, amennyit én tudok. És látjuk azt, hogy amikor már túl nagy a tét, amikor már fokozódik a helyzet, akkor lassan ezek a jósok kezdenek hárítani. És azt mondják, Uram, király, de erre ember nem tudja a választ. És úgy részben elkezdik elismerni azt, hogy erre ember nem tudja a választ, de vannak istenek, akik tudhatják erre a választ. Akkor sem merik azt mondani, az ilyen értelmi ember, aki csak a maga eszére támaszkodik, hogy elismerni azt, hogy igenis van egy Isten. Van egy felsőbb hatalom. Van egy felsőbb hatalom, aki mindenre tudja a választ. Talán lehetnek istenek, valamilyen felsőbb hatalmak. Már ők is hárítanak. Itt csődöt mond az emberi értelem és az emberi tudás. Nem tudják a választ. Megakadnak. És olyan sokszor talán, amikor a mi emberi erőnk, gondolkodásunkra, a mi emberi erőnkre támaszkodunk, a mi okosságunkra, talán a mi emberi bölcselkedésünkre, akkor egy idő után mégis falba ütközünk. Mert ezt nem tudjuk megoldani. És így voltak ezzel ezek az emberek is. Aztán megvizsgálhatjuk a Dánieleket, a Dániel embertípusokat. És láthatjuk azokat a személyeket, illetve láthatjuk magát Dánielt, aki az Isten szerinti keresés képviseletében áll most előttünk ezen a délután. És látjuk azt, hadd nézzük meg egy néhány jellemvonást, hogy milyen az a személy, aki Isten szerint keresi a bölcsességet, aki az Istennél keresi a válaszokat. És az első dolog, amit már testvérem is említett, amit ki szeretnék emelni, hogy nem cipeli magával ezt a terhet. Amikor megtudta ezt a dolgot, akkor azt olvassuk, hogy nyomban hazament, és megosztotta társaival. Nagyon sokszor súlyos terheket cipelünk. Súlyos terhek vannak rajtunk. És ahelyett, hogy lelki testvéreinkkel ezt megosztanánk, elmondanánk, hogy könnyebb legyen ez a teher, hogy könnyebben tudjuk ezt vinni, ahelyett inkább magunkkal cipeljük, és magunkban tartjuk. És olyan sokszor nem veszük észre, hogy igazából csak meg kellene osztani ezt a terhet, mert vannak olyan testvérek, vannak olyan lelki testvéreink, akikkel megoszthatnám, akiknek elmondhatnám, akik segíthetnének számomra. És miben tudtak segíteni ezek a társak? Nem emberi segítséggel segítettek. Egy másik dolog, amit kiemelnék, azzal, hogy megosztotta Dániel ezt a terhet, és úgymond rájuk szakadt ez a közös teher, együtt tudtak könyörögni Isten előtt. És együtt tudták ezt a terhet Isten elé vinni. Testvérek, olyan sokszor tapasztaltam én is, és gondolom sokan mások, amikor megosztottuk a mi terheinket, amik talán lenyomtak bennünket, akkor tudtuk együtt közösen a mi testvérünkkel Isten elé vinni. És akkor már nagyobb volt az erő. Nagyobb volt az az erő, amivel tudtuk az Úr elé vinni ezt a dolgot. Különböző élethelyzeteinket. És tudtam azt, hogy nem csak én könyörgök ezért a dologért, nem csak én imádkozom szüntelen ezért a dologért, hogy megoldódjon, hanem az én lelki testvérem is könyörög velem együtt érez, és velem együtt könyörög az Úrhoz azért, hogy problémáink megoldódjanak. És itt is ezt láthattuk, testvéreim, amikor probléma volt, megosztotta Dániel, és együtt tudta könyörögni. Testvéreim, az ima, a könyörgés, az összehozta ezeket az ifjú férfiakat. És az ima és a könyörgés az összehozza a testvéreket, az összehozza a gyülekezetet, összekovácsolja az Úr népét, az együtt való könyörgés. Aztán egy harmadik dolog, amit megjegyeztem, hogy milyen is az az ember, aki az Isten szerint keresi a bölcsességet, és aki Istennél keresi, azt látjuk, hogy Isten annak az embernek, annak a személynek kijelenti magát. Nem hagyja kétkedés között. Egy énekvers jutott eszembe, egy énekvers töredék, ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. És így történt Dániellel is. Ő tudta, hogy hova kell menjen, ő tudta, hogy kihez kell forduljon. És ő nem kétkedőn boncolta az Urat, hanem ő egyenesen tudta, hogy a megoldás szerző neki választ fog adni az ő kérdésére, és ki fogja jelenteni magát. Testvéreim, amikor szeretnénk, hogy a titkokat feltárja mi Istenünk, az olyan dolgok előtt, amikor nem látunk a kanyar mögé, akkor mehetünk a mi Urunkhoz, mert ő kijelenti magát. Lehet, hogy megvárat egy darabig, lehet, hogy várnunk kell a válaszra, de a megfelelő időben ő megadja a választ a mi könyörgéseinkre, a mi imáinkra. Aztán egy csodálatos dolog, amit megtanulhatunk és láthatunk a Dániel életéből, ő kérte az Urat, hogy jelentse ki magát, hogy nyilatkoztassa ki, és adjon neki választ erre az álomra, de ő meg is kapta ezt a választ, de nem felejt el hálát adni. Nem felejt el megköszönni az Úrnak azt, hogy ő kijelentette magát. És láthatjuk egy néhány igeversben, hogy milyen csodálatosan is ódát zeng mondhatni azt, ami mennyei atyánkról, az ő Istenéről. Legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. És tovább nem folytatom, hiszen felolvastuk. Nagyon szépen lefesti, hogy milyen hatalmas ez az Isten, akitől jött a válasz. Nem felejt el hálát adni neki. Olyan sokszor, testvérek, megtörténik, és megtörtént velem is, hogy kértem Istentől, könyörögtem, és buzgón kértem, de Uram, jelensd ki magad! És Isten megadta a választ. És utána talán elfelejtettem hálát adni neki azért, hogy ő kijelentette magát. Hogy ő megengedte azt, hogy megtudja mindazt, amiért én imádkoztam, amiért én könyörögtem, amit elé vittem, szerettem volna rá a választ. És ne felejtsünk el ezért hálát adni. És magasztalni, megköszönni mindig, ami mennyei atyánknak, hogy ő kijelenti magát, és ő nem hagy választ nélkül. Aztán megfigyelhetjük a Dániel és társai életében azt, hogy már az első részben is, ahogy elvitték ezeket az ifjakat, és elvitték Babilóniába, különböző próbák, nehézségek előtt voltak, soha nem estek kétségbe, hanem mindig megpróbálták azt, hogy hogyan is lehetne egy-egy élethelyzetből az Úr segítségével fölülkerekedni. Nem dilemmáztak, nem estek pánikba, hanem tudták azt, hogy nekünk van egy hatalmas Istenünk. És bár elvitték őket, és bár a nevüket megváltoztatták, az ő mennyei Istenüktől el akarták szakítni már azáltal is, hogy nevüket megváltoztatták, de az ő hitüket nem tudták elszakítani az élő Istentől. És az ő Istenbe vetett hitük ezzel nemhogy gyengült, hanem még jobban erősödött. És mindig felülkerekedtek ezeken a helyzeteken, amik elé kerültek ezek az ifjak. Aztán néhány igazságot is megtanulhatunk és megszívlelhetünk ebből a történetből, amit ma este Isten elénk tárt. És az egyik dolog az, amit Isten eszembe juttatott, és az ő lelke által rám nehezített, hogy az emberi bölcselkedés halálra van ítélve. Aki emberileg próbál dolgokat megoldani, az előbb-utóbb kudarcba fullad. Az előbb-utóbb falba ütközik. Az emberi bölcselkedés halálra van ítélve. És ne próbálkozzunk a magunk erejéből. Ne próbálkozzunk a magunk eszére támaszkodva. Hanem hagyjuk azt, akinél a titkok vannak följegyezve, aki mindent tud, a bölcs Istenre a válaszokat. Aztán, amikor győzelmet ad Istenünk, akkor ne a magunk erejének tudjuk be ezeket a győzelmeket. Dániel a király előtt is már elmondta, és kijelentette, ó király, nem az én bölcsességem volt az, hogy ezt az álmot meg tudtam fejteni. Nem az én tudásom volt ez, hanem a mennyei Isten volt az, aki kijelentette magát számomra. És az az Isten, aki a titkokat fel tudja tárni, ő jelentette ki magát számomra. És ő nem magának szerzi és tudja be ezt a dicsőséget, hanem a király előtt is fölvállalja, hogy az Isten az, aki megengedte azt, hogy én ezeket a bölcsességeket megtudjam, és neked, ó király, elmondjam. Olyan sokszor, amikor győzelmeket aratunk, akkor olyan könnyen megfeledkezünk, hogy kitől is volt az a válasz. Ki segített meg bennünket? És olyan jól esik, hogyha a mi vállunkat veregetik meg. Hogyha nekünk adnak dicsőséget. Hogyha minket dicsérnek meg. De hadd tanuljuk meg, és hadd jegyezzük meg ezt az igazságot, ahogy Dániel is tette, megalázkodott, és a jó Istennek tulajdonította a dicsőséget. Aztán, aki az Istennél keresi a bölcsességet, az jutalomban részesül. Az áldás és jutalmat eredményez mindazok számára, akik Istennél keresik a válaszokat az ő megoldásaikra. Dániel is ezt tette, és láthatjuk azt, hogy Isten megjutalmazta. Hiszen olvassuk, hogy a király arcra borul előtte. Ezt azért említem, hiszen úgy elképzeltem magamban, hogy úgy a trónteremben pattanásig feszültek az idegek, amikor talán ez az ifjú ember belép a nagy király elé, és talán ott vannak a csillagjósok is, és figyelnek, na vajon meg tudja-e mondani a választ? Na vajon lássuk, igazat mond ez a fiatal ember? És amikor Dániel elmondja a választ, akkor két dolog lehetett volna. Az egyik az, hogy ez a nagy király azt mondja, hogy nem, én ennek nem hiszek, ez hazugság, végezzétek ki. de másképp történt. Ez a nagy király látta azt, és belátta, hogy igen, ezzel a fiatal emberrel maga az Isten van. Valami felsőbb hatalmasság van, akitől megtudta ezt az igazat, és aki kijelentette számára ezt az igazságot, és ennek hinni kell. És ez a pogány király pedig leborul a zsidó fogoly előtt. Mennyire abszurd mondhatnánk, hogy egy ilyen hatalmas ember leboruljon egy fogoly előtt. De Isten megjutalmazta, és ilyen tisztességet adott, hogy leborult előtte. Na nem azért, hogy őt dicsőítse. Aztán fölemelték ugye Dánielt is, ahogy testvérünk is említette már, és különböző tisztséget kapott. Megjutalmazás jár azzal együtt, hogyha Istennél keresem a megoldást. Hogyha tőle kérek bölcsességet. Aztán az 1 Sámuel 2.30-ban olvassuk azt, amit már említettem, hogy nem magának tulajdonította az ő dicsőségét, hanem Istennek elismerte, és úgy, hogy Dániel is kitartott Isten mellett, és szolgált neki, és az ő nevét megdicsőítette, azt olvassuk a Sámuel könyvében, akik engem dicsőítenek, azoknak én is dicsőséget szerzett. Isten nem hagyta válasz nélkül, és Isten számára is dicsőséget szerzett, mert látta, hogy Dániel is dicsőséget szerez ennek a hatalmas Istennek. Aztán egy újabb jellemvonás, egy újabb igazság, amit megtanulhatunk Dánieltől, és úgy tetszik, hogy követendő példa számomra az, hogy az ő hozzáállása ezekhez a helyzetekhez. Ő tudta, hogy bármi is jön, velem a hatalmas Isten van. És a 27. Zsoltár első verse azt mondja, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? A szorult helyzetekben is nem rettegett, nem félt. Tudta, hogy az ő erőssége az Úr, az ő támasza és az ő segítsége maga az Isten. Nincs félelmem, nincs mitől félnem. És bár első reakciónk sokszor a félelem, a megijedés, a pánik, vajon hogy tudom ezt majd megoldani, vajon hogy lesz, mint lesz, de Dániel tudta azt, hogy nekem van egy Istenem. Nekem van egy Istenem, akihez mehetek, és nála ott lesz a megoldás. Éppen nemrég beszéltük egy csoportban, és valaki megjegyezte azt, hogy egy ideje már tudatosan törekszik arra, hogy amikor különböző élethelyzetekbe kerül, amikor talán egy szorult helyzet alakul ki, akkor tudatosan ne féljen, ne pánikoljon, mert tudja azt, hogy egy hatalmas Isten van mellette, aki kézben tartja a dolgokat. És talán, hogyha mi is úgy teszünk, hogy odafigyelünk tudatosan arra, hogy egy szorult helyzetben mi tudjuk azt, és tudatosul újra bennünk, hogy egy hatalmas Isten van mellettünk. És egy utolsó gondolat, Isten kiváltságba részesíti az övéit azzal, hogy kijelenti magát. Milyen csodálatos az, hogy Dánielnek is kijelentette magát. És kijelentett olyan dolgokat, olyan proféciát, amik majd 500 év múlva kezdtek csak bekövetkezni. És megengedte azt, hogy Dániel ilyen dolgot kijelentsen és meglásson, és ezt elmondja a királynak. És testvéreim, olyan csodálatos, hogy akik az Istennél keresik a bölcsességet, Isten megengedi azt, hogy kijelentést kapjanak. És ezzel a kijelentéssel nem maguknak éljenek, hanem másoknak is elmondják ezt a kijelentést, amit az Úrtól kaptak, azért, hogy másokon segítsenek, hogy másokat megvigasztaljanak, ha kell, másokat bátorítsanak, másokat a csügget, elesett állapotukból hadd tudjanak fölemelni. Mert isteni kijelentésre figyelnek. Testvéreim, úgy gondolom azt, hogy ha Istennél keressük a bölcsességet, ő kijelenti, ő megfejti magát számunkra. Ő adja a válaszokat. Ne próbáljunk emberi keresésbe kezdeni, mert az kudarcba fullad. Az csődöt mond. Az Istennél van a válasz mindenre. A bölcs Istennél, aki ki tudja és ki fogja jelenteni magát, nem csak Dánielnek, mint egykor, hanem számunkra is, a ma élő emberek számára. Úgy hiszem, hogy mindannyian szeretnénk, hogyha valóban ez az ige megelevenedne és felfrissülne újból számunkra. Ha talán emberi helyen kerestem, vagy a magam értelmére támaszkodva sokszor bölcselkedtem különböző élethelyzetekben, akkor fontos az, hogy ma újból megerősödjön számomra, és felfrissüljön, hogy Istennél keressem a választ. Úgy, ahogy ezek a fiatalok tették, imában, leborulva, hittel kérve Istentől, mert tudták, hogy a megoldás szerző nem hagyja cserben őket. Szeretném, hogyha most megvizsgálnánk magunkat, és elgondolkoznánk. Mérlegre tennénk eddigi döntéseinket, eddigi élethelyzeteinket, amikor bölcsességre szorultunk. Kinél kerestem én a válaszokat? Kihez folyamodtam? Az magam értelmére támaszkodtam? Bíztam-e Istenben a szorult helyzetekben? Kértem-e tőle jövő bölcsességet, hogy megoldjam az én helyzeteimet? Most imádkozhatunk és könyöröghetünk ezért, hogy Jóisten vizsgáljon meg bennünket. És ha szükség van arra, akkor újítson meg, hogy a tőle jövő bölcsességet soha ne feledjük kérni tőle, hanem hadd tudjunk hozzá folyamodni, és hadd tudjunk hozzávinni a mi ügyeinket, mert ő megoldáshoz számunkra. Amen. Imádkozzunk most ezért, az ige értelmében, kit ahogy a lélek indít egy néhányan, fohászkodjunk és könyörögjünk most az elmúlt délutánért, a szolgálatokért.
Felemelkedünk tiédekről, és közösen fogunk záléneket énekelni. Énekeljük fennállva az éneket, majd az ének éneklése után zárói mára kérem Nagy Kasza Dániel testvérünket, köszöntjük köreinkben, énekeljünk most.
Jézus, hálás a szívünk azért, mert összegyűjtesz bennünket magad köré, és tudjuk, hogy a nem túl okosokat választottad, a nem túl erőseket, nem dicsekedhetünk azzal, hogy megérdemeltük ezt a kegyelmet, és köszönjük azt, hogy bölcsé teszel bennünket, hogy a helyes utat válasszuk, hogy jó döntéseket hozzunk, hogy meglássuk, hogy mikor minek van itt az ideje. Szükségünk van rád a hétköznapokban is, hogy tanácsolj bennünket, ezért kérünk, hogy járj előttünk, vezess bennünket, Uram, az örökké valóság útján, és mutasd meg, hogy mikor mit, kinek, hogy mondjunk, hogy mások is megtalálják a te kegyelmedet. Amen.